napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán délután is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a műsor minden kedves hallgatóját. A mai napra készben a hazai egészségügyi helyzetet vesszük górcső alá. Többek között a kanyarójárvány megfékezésének esélyeiről, a tüdő átültetésekre szoruló betegek helyzetéről, a kórházon belüli fertőzések kiküszöbölésének lehetőségeiről, gyógyszer használatról, azok árának megállapítási módszeréről, valamint a nővérképzést érintő törvénymódosítás tartalmáról beszélgetünk a mai műsorban. Vendégünkkel, László Attila orvossal, szenátorral, a Felsőház Egészségügyi Szakbizottságának elnökével, akivel a következő beszélgetés hanganyagát ma reggel sikerült rögzítenünk. Tisztelettel köszöntöm tehát a mai műsorban László Attila, kolozsmegyei szenátort, egészségügyi bizottsági elnököt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok önnek is, és a rádió hallgatóinak is.
Senkit nem akarok riogatni, de a tény az tény. Tovább terjed a kanyaró járvány. Immárom túllépte az ország határait, sőt, komoly veszélyt jelent egész Európa számára. Erre az Egészségügyi Világszervezet is felhívja a figyelmet. Ugyanakkor a szakemberek kiderítették, hogy az eddiginél ismert jóval agresszív webb vírustörzs okozza ezt a járványt. Most tisztelt szenátor úr, idehaza mintegy 4000 regisztrált beteg van, és sajnos a halálos áldozatok száma is 17-re emelkedett. Megfékezhető-e a kanyaró járvány?
Én nagyon remélem, hogy igen, és egy nagyon sajnálatos esettel állunk szemben, ami többnyire annak köszönhető, hogy eléggé megváltozott az elmúlt 10-15 év alatt a lakosság hozzáállása az oltáshoz. És ennek az eredményét látjuk most napjainkban. Hát ennek van egy ismert folyamata, és azt látom, hogy még nálunk olyan jelek mutatkoznak, hogy valamelyest csökken az esetek száma, illetve megtörténtek azok a szükséges lépések, amelyek korlátozzák a járványnak a terjedését, illetve a folytatását. Ennek ellenére láthatjuk, hogy most átlépte az ország határt is, és az elmúlt hetekben már Magyarországon is megjelentek az esetek. Itt konkrétan arról van szó, hogy egyrészt pótolták a szükséges oltóanyag mennyiségeket az adott megyékbe, illetve ott, ahol már lezajlottak az események, onnan átcsoportosították a meglévő készleteket. És az érintett megyékbe, itt főleg az ország nyugati részébe lévő megyék, tehát Temes, Krassó, Szörény, Mehedinc megye, ott kiterjesztették az oltást, és minden érintett személy, tehát beleértve egyes felnőtteket is oltanak ebben a pillanatban.
Az egészségügyi miniszter ennek a járványnak a kirobbanását úgymond a nomád lakosság számlájára.
Nos, én nem használnám a nomád szót, inkább azt mondom, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű lakosságot érintette. Ezt azért mondom, mert az első esetek azok Besztercse megyében jelentkeztek még 2016. január 16-án. És olyan személyekről van szó, akik elég hosszú ideig Olaszországba tartózkodtak, nem oltották a gyerekeiket, karácsony alkalmával hazajöttek, és akkor elkezdték látogatni a rokonokat, és ez az esemény sorozat, ez a járvány végigvonult Kolozs megyén, érintette Maros megyét, és most az ország nyugati határán eltart. Tehát sajnos azt láttuk, hogy jóval nagyobb mértékben és arányba jelentkezett azoknál a személyeknél, akik viszonylag rövid időt tartózkodnak itthon. Éppen miatt az a jelenség is előfordult, hogy a legtöbb esetben nem oltották be a gyerekeiket időben. Természetesen ilyen esetekben előfordul az a jelenség is, nagyon nehezen kezelhető, és itt főleg arra a korcsoportra gondolok, akit már nem etetnek természetes módon anyatejjel, de még nem kapta meg az oltást. Ez Kolozs megyében például 2016-ban 21 esetet jelentett, éppen miatt kellett módosítani az oltási naptárt, tehát az első oltást ezt eddig 12-15 hónapos korban kapták a gyerekek, ezt lehozták most 9 hónapos kor irányába. És ha megnézzük az előfordulásoknak az időpontját, akkor azt mondhatjuk, hogy például Besztercze megyében lezajlott, Kolozs megyében július 17-én regisztrálták az utolsó esetet 2016-ban, tehát ez már végig vonult. Sajnálatos az, hogy átlépte az ország határt, és most ott van az ország nyugati megyéjében. Másfelől pedig a szakemberek kimutatták azt is, hogy egy olyan törzs okozza ezt a járványt, amit korábbi időpontban Olaszország déli részében mutattak ki, és az bukkant fel nálunk az országba is, de az oltás védettséget biztosít ez ellen a törzs ellen is.
Amáliás Érbán, az egészségügyi minisztérium egyik igazgatója egy közelmúltbeli konferencián hangsúlyozta, hogy sokan továbbra sem oltatják be gyermekeiket, annak ellenére, hogy a kanyaru elleni oltás az nem hiányzik. Van viszont más gond is, ugyanis a családorvosok április 15-ig kapják meg a hexavalens oltásokat, amelyek keretében ugye már ott van a hepatitis B oltás csomag is. Ez sem egy túl hízelgő téma idehaza.
Nos, ezzel kapcsolatosan itt azért tisztázni szeretném, tehát a külön oltóanyagról van szó a kanyaru esetében, és a hexavalens az más betegségek ellen véd. De éppen miatt nagy valószínűséggel nagyon rövid időn belül közvitára kerül az új oltási törvény, illetve az oltási törvény. Ugyanis az oltással kapcsolatos rendelkezéseket miniszteri határozatban szabályozták eddig. Tehát az oltási naptár, illetve a különböző teendők és kötelezettségek miniszteri rendeletben voltak foglalva. Nem igazán értem, megmondom őszintén gyermekgyógyászként, hogy miért kellett ezt az utat választanunk az elmúlt jó néhány évben, ugyanis itt kötelezettségei csak a egészségügyi személyzetnek van, és javasolják a gyerekek oltását. Éppen miatt az a szándékunk, hogy törvényerőre emeljük, tisztázzuk, kinek mi a kötelezettsége és a felelőssége. Másfelől pedig legyen egy nagyon tiszta kép, hogyha valaki nem teljesíti a kötelezettségeit, akkor mire számíthat. Másfelől pedig itt azért furcsálom az egészet, mert itt elsősorban az egészségügyi minisztérium, illetve az alárendeltségébe tartozó szakintézmények nem végezték el a feladataikat időben, és az elmúlt egy-két évben nagyon gyakran előfordult az, hogy az oltóanyag sem volt biztosítva. Most az elmúlt hetekben azért számos olyan intézkedés történt, ami egyrészt megoldja ezeket a kérdéseket, és én nagyon remélem, hogy mielőbb eljut mindenféle fajta oltóanyag egyrészt a családorvosokhoz, illetve a készletek is fel lesznek töltve, hogy egy folyamatos, kiszámítható mennyiséget, illetve készlet álljon rendelkezésre. Más szóval az állam is teljesítse a kötelezettségeit a lakosokkal szemben.
Igen, nem csak, hogyha a lakosság jó része továbbra is elutasítja a vakcináknak a használatát.
Ez mindenkinek a saját döntése marad ezután is. Az újdonság, az új javaslatban az, hogy akkor azt tegye meg informáltan. Tehát elég szigorú követelmények és kötelezettségek lesznek az egészségügyi személyzet részéről. Egyrészt, hogy informálják, hogy ha nem teszi meg a szülő ezt a lépést, akkor mire számíthat, illetve mi fordulhat elő. Nagyon sokszor találkozunk olyan esetekkel, amikor, hát hogy enyhén fogalmazzak, nem kellően informált személyek nyilvánítanak véleményt erről a kérdésről. Azt szeretném elmondani, hogy naponta körülbelül olyan 2000 fertőző elemmel találkozik a szervezetünk, mert most látom, hogy az elmúlt időszakban ez az egyik fő téma. Tehát akkor, amikor 4 vagy 6 oltóanyagot jutottunk be a szervezetbe, az elenyésző része, vagy szinte elhanyagolható része ahhoz képest, hogy mivel találkozunk nap, mint nap a mindennapi életünkbe egyéb fertőző elemekkel, és a szervezet az megteszi a magáit. Másfelől a különböző hiányosságoknak köszönhetően, tehát akár a kampányt is említhetjük, de a különböző adminisztratív hiányosságoknak köszönhetően sajnos oda jutottunk, hogy hát olyan 80% körüli oltási arányokról beszélhetünk a legjobb esetekben, illetve azon oltásoknál, ahol meg kell ismételni 7-8 éves vagy akár későbbi időpontban, ez az arány ez jóval alacsonyabb. Ami egy elfogadhatatlan, és ez már egy olyan szint, ahol tulajdonképpen veszélyeztetjük másoknak is az egészségét.
Hát, ha javul ez a helyzet, és ha törvényes keret is lesz.
Nem olyan bonyolult, kis úr. Tehát véleményem szerint szeretünk mindent elbonyolítani. Egész egyszerű, csak hogy a sorozatos misztifikálásoknak köszönhetően, illetve az időben el nem végzett műveletek, események miatt ide jutottunk. És ezt meg kell oldani villámgyorsan. Ne feledjük azért azt sem el, hogy ha az idősebb korosztályt megkérdezzük, tehát itt nem kell olyan nagyon-nagyon idősnek lenni, emlékezzünk vissza, hogy hány fogyatékkal élő személyt láttunk magunk körül, akik ne adj Isten gyerekkorukban, gyermekbénuláson vagy egyéb betegségeken estek át, és milyen tortúrának voltak kitéve, és azt hiszem, hogy nincs olyan közösség ebben az országban, aki ne látott volna gyermekbénuláson átesett idős szemét. Az oltásoknak köszönhetően ezeknek a száma gyakorlatilag szinte eltűnt, tehát 2002-ben jeleztek környező országban egy esetet, gyermekbénulási esetet, illetve azt se feledjük, és kérdezzük meg a szüleinket, nagyszüleinket, hogy azért a környezetükbe előfordult még annak idején diftéria, meg egyéb nagyon súlyos fertőző betegség, meg, ami nagyon sokszor akár halálhoz is vezetett annak idején. Na most nem 10 000 vagy 100 000 esetről számolhatunk be, hanem időnként fel-fel bukkan ilyen esemény is, mint most a kanyarok.
Talán nem annyira népszerű, és megmondom őszintén, hogy számomra is megdöbbentő volt az az utóbbi időben a figyelem középpontjába került témakör, a tüdő átültetések kérdéséről van szó. Nos, miután első hírek szerint a bécsi szakklinika nem fogad többé romániai betegeket, Florian Boldog egészségügyi miniszter a napokban bejelentette, hogy mégis sikerült ezt a helyzetet feloldani. Tisztelt László Attila szenátor úr, doktor úr, mennyiben gyakori a tüdő átültetések kérdése a romániai betegek számára? Én erről, megmondom őszintén, hogy nem hallottam elrettentő statisztikákat.
Igen, tehát időnként szükség van erre az ilyen típusú szervátültetésre. Ha jól értettem, vagy ha jól vagyok informálva, egy körülbelül 45-50-en vannak a várakozási listákon. Na most ennek kezelésére Bukarestben felújításra került egy intézmény, a műszaki feltételeket teljesítették, viszont azt is figyelembe kell vennünk, hogy azért ez egy speciális beavatkozás, ahol a személyzet kiképzése az időigényes. Emiatt történt az, hogy az infrastruktúra létezik, és külföldi csapatok, sedéscsapat járt műteni, vagy készült ide jönni, hogy ezeket a műtéteket elvégezze. Számomra is eléggé fura az, ahogy ezt az ügyet kezelték, és végül eljutottunk oda, hogy volt ez a vita, hogy akkor fogadják, vagy nem fogadják Ausztriába a betegeket. Végül a tegnap egy megállapodás született, hogy továbbra is fogadják Ausztriába a betegeket, mindaddig, amíg megfelelő személyzettel fog rendelkezni a romániai szakintézmény. Szinte ugyanaz a helyzet, vagy nagyon hasonlít ez a helyzet azzal a jelensége, amit az oltásoknál tapasztalunk, tehát ennek az állandó vitának, állandó cirkusznak köszönhetően oda jutottunk, hogy eddig sikerült kialakítani a transplantációs intézet munkatársainak egy olyan hálózatot, aminek köszönhetően a szervátültetések kialakultak, stabilizálódtak, voltak donorok, körülbelül 150 munkatársuk van országszerte, és az eddigi statisztikák azt mutatták, hogy rendszerint február végéig Romániában, tehát januárban és februárban, nem tudom a márciusi adatokat, még nem kértem le tőlük, de február végéig eddig rendszerint 25-26 szervátültetés történt Romániában. Na most az állandó több hónapja tartó vitáknak köszönhetően oda jutottunk, hogy mindössze 5 szervátültetés történt januárban és februárban. Én ezt úgy értékelem, hogy gyakorlatilag veszélyeztetjük azoknak az eseteknek a megoldását, akik ott vannak a várakozási listákon, és sajnos ez az egyedüli megoldás a helyzetüknek a javítására. Nem igazán értettem, hogy mi értelme volt az ilyenszerű hangulatot kelteni, illetve szinte azt mondom, hogy szinte destabilizálni egy olyan intézményt, amire szükség van minden országban, vagy egy egészségügyi rendszernek szüksége van egy olyan intézményre, ami ezt szakszerűen kezelje. És látom, hogy a szakemberek többet ültek a kamerák előtt, mint sem, hogy a munkájukat végezték volna. Ez irányba tegnap történt egy megállapodás, kiderült, hogy az infrastruktúra létezik, megfelel a körülményeknek, illetve az átmeneti időszakra megoldódik a tüdő átültetésre váró betegeknek is a kérdése. Egyelőre Ausztriában, remélem, hogy minél előbb országon belül is, illetve normalizálódnak azok az állapotok, amelyek lehetővé teszik azt, hogy legyen és folytatódjanak az egyéb szervátültetések, és itt a lista az elég hosszú. Tehát nagyon sok olyan szervet vagy szövetet transplantálnak nálunk is az országban, ami, ki szeretném hangsúlyozni, szinte egyedüli megoldása az arra illetékes betegek problémájára.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt László Attila szenátor úr, van itt még egy kényes kérdés. Az köztudott és nyílt titok, hogy nem állunk túl jól egészségügy szempontjából az európai államok rangsorába. Sőt, oda jutottunk egy közelmúltbeli statisztika szerint, hogy már Albánia és Montenegro is elhagyott bennünket. De volt itt nálunk...
Nagyon sok terület.
Volt itt nálunk egy Hexifarma nevezetű botrány.
Igen.
Viszont érdekes módon szintén a szakemberek hívják fel a figyelmet arra, hogy a jövő nagy gondja a kórházon belüli fertőzések kérdése lesz. És ez nem csak Romániára vonatkozik, hanem a fejlett államokra is.
Nos, ezt ki szeretném azért egy kicsit egészíteni az ön kérdését. Tehát a kórházon belüli fertőzések, illetve az antibiotikum rezisztencia kérdése. Azért mondom ezt, és azért egészítettem ki, mert hát sajnos 2010-ben kezdtük el mérni, akkor, amikor elindult a decentralizáció, ami egyébként elakadt azóta is, és átkerültek az intézmények az önkormányzatok tulajdonába, helyi, illetve megyei önkormányzatok tulajdonába. Mielőtt átvettük volna, akkor megpróbáltuk megnézni egyrészt, hogy milyen a lakosság elégedettsége ezeknek az intézmények a munkájával, illetve az ott dolgozók elégedettségi fokát próbáltuk valahogy belőni, illetve megnézni, hogy ha majd 2010 júliusában átkerül az önkormányzati tulajdonba az egyik intézmény, akkor mit várnak el tőlük. Nos, annak idején, akkor, amikor, és el kell azt mondanom, hogy nagyon alapos kutatásokat végeztünk, kiderült, hogy a legnagyobb probléma, amit jeleztek a betegek, azok mindig, tehát rendszeresen a tisztaság kérdése volt az, ami első helyen ott volt, elég komplex módon megfogalmazva, második helyen volt az étkeztetés, és lista az tovább volt, de egy nagyon jelentős része a problémáknak a tisztaság kérdése volt. Ennek megfelelően cselekedtünk, miután ez átkerült, de azt látom, hogy 2016 októberében, amikor megismételtük ezeket a felméréseket, illetve a kutatásokat, még mindig a tisztaság volt ott az első helyen, igaz, hogy egy kicsit valamelyes csökkent a részarány. Nos, tudnunk kell azt, hogy egy olyan intézményben, ahol sok antibiotikumot használnak, a beavatkozások igénylik ezt, vagy szinte kötelező az antibiotikum használatot, szelektálódik a flóra, és kialakul, és megtelepszik az a fertőző flóra, ami túléli, vagy rezisztens egy adott antibiotikumra, vagy arra az antibiotikum, amit gyakrabban használnak abban az intézményben. És egyre többször kerül be a közvitába az antibiotikummal szembeni rezisztencia kérdése. Azzal, hogy, és ki szeretném egészíteni még egy fél mondattal azt, hogy nem csak az, hogy az egészségügyi statisztika területén ott kullogunk az európai országok végére, viszont elsők vagyunk antibiotikum használatban, lakosság szám, ha lebontjuk a lakosságra. Ez azt feltételezi, hogy nagyon rövid időn belül egyrészt változtatnunk kell a gyógyászati szokásainkon, mert megint azt mondhatom, hogy szinte mi vezetjük a listát Európába az öngyógyítás területén. Tehát a különböző hatóanyagokhoz való hozzájutás kérdését kell mielőbb nagyon szigorúan tisztáznunk, azért, hogyha véletlenül felüti a fejét egy ilyen probléma, akkor legyen egy tartalék, amihez hozzányúlhatunk. Gyakorló orvosként mondom, hogy ez másképp volt a 90-es években, tehát nagyon drasztikus szabályok rendelkeztek arról, hogy hogyan kell az antibiotikumokat, hogyan kell egyéb gyógyszereket használni, illetve milyen lépéseket kell betartani, ha azt szerint, hogy mit mutatott az antibiogram, célzott kezelésben kellett részesíteni. Na most ezeket a szabályokat látom, hogy egyre gyakrabban nem tartjuk be, ami egy potenciális nehéz helyzetet generálhat, ha nagyon komoly bajba kerülünk. Illetve bizonyos jeleit látjuk ennek a jelenségnek, többek közt ez a kórházi fertőzéseknek a kérdése is egy ilyen jel ebben az irányban. Másfelől hogy az eddigi törvénykezésünk olyan volt, illetve a kórház menedzsment szerződése, a menedzsment szerződése az nem igazán értettem, és értem a mai napig sem, hogy miért kell szankcionálnunk valakit, hogyha ő végzi a feladatát. Tehát tudnunk kell, hogy a kórházi fertőzések aránya Európa szerte 6-7% körüli. Ez a statisztika, vagy a jelentések alapján legalábbis 2016-ig minimális volt. Tehát úgy tudom, hogy 1% alatti értékeket jelentettek a romániai egészségügyi intézmények. Magunk között legyen szólva, szerintem az orvosi szakma mindenhol rajtunk röhögött, mert ilyen nincs. És ez azt hozta elő, hogy egyszerűen nem jelentették, mert akkor kitették magukat annak, hogy valaki ott kérdőre vonja őket, és ide jutottunk ilyen statisztikákhoz. A jövő évi, vagy az elkövetkező időben ezen szeretnénk változtatni olyan szempontból, hogy legyen egy tisztességes jelentési mód, illetve az, aki jelenti, az külön juttatásba részesüljön, mert végzi a feladatát, és tisztességesen végzi. Tehát az ilyen típusú problémát csak akkor lehet kezelni, hogyha ismerjük a dolgokat. Nem eltitkoljuk. És még van jó néhány ilyen kérdés, ami megoldásra vár az elkövetkező időszakban, de csak így lehet kezelni. A fertőtlenítős cirkusz kapcsán elég komplex ebben a kérdéskörben a helyzet, de az egyik eleme ennek a témának.
Gyógyszerekről, antibiotikumokról beszélt. Na most van itt még egy kérdés, ami közvetlenül érinti a lakosságot.
Nem csak antibiotikum, tehát egy kicsit komplexebb, de itt az elmúlt időszakban ez a fő téma, tehát az antibiotikummal szembeni rezisztencia kérdése, illetve hogy ez egyre kevesebb azon termékek száma, amit eddig tartalékként használtunk, de most egyre gyakrabban kell használni, mert ez a rezisztencia kialakult.
Gyógyszerek viszont kellenek, és a lakosság be is szerzi ezeket, hogy magán kezdeményezéssel vagy receptre, ez részletkérdés. Viszont van itt egy érdekes információ, mégpedig az, hogy a kormány eltörölte a gyógyszerára kiszámítására és a gyógyszerek forgalmazására vonatkozó kormányrendeletet, és ezen túl a gyógyszeráraknak a megállapítása miniszteri rendelettel történik. Mit fedez az információ, tisztelt szenátor úr?
Nos, engedje meg, gyógyszerekre szükség van, illetve gyógyszer kell, amikor szükség van. Jó? Azért mondom ezt, mert azért már említettem, hogy azért élén járunk az öngyógyítási tevékenységeknek az európai országok közül, tehát igen, szükség van gyógyszerekre, de akkor, amikor tényleg javítani akarunk, és azt megfelelőképpen egy szakember által felírt, javasolt mennyiségben, adagban és időben. Számos változás történt itt az elmúlt egy évben a gyógyszerár megállapítását felemelték kormányhatározat szintjére. Ez eddig a minisztériumban történt, meg volt egy procedúra. Az sem volt olyan nagyon-nagyon debirokratizált, de azzal, hogy kormányhatározatra emelték, így agyon komplikálták, és újabb lépéseket vezettek be, és nagyon nehézkes volt a gyógyszerár megállapítás. Többek közt ez az egyik kérdéskör, amit nehezményeztek meg épp a tegnap volt egy nagyon hosszú kerekasztal megbeszélésünk az érintettekkel, tehát minisztérium biztosító, forgalmazó gyártókkal, és a lista az nagyon hosszú. Itt mindenképp meg kell oldanunk néhány kérdést, és azt próbáljuk mérlegelni, hogy hogyan oldották meg mások. Vannak olyan országok, ahol nagyon frappáns módon, nagyon tisztességes, áttekinthető, kiszámítható módon teszik ezt. nagyon közel hozzánk, illetve távolabbi országok is ugyanezt teszik. Tehát nagy valószínűséggel, hogy az elkövetkező időben felgyorsulnak egyrészt a piacra jutás feltételei bizonyos feltételek mellett, másfelől, és mindjárt részletezni fogom, másfelől az a szándékunk, hogy miután a piacra jutás feltételei teljesültek, azután legyen egy kiszámítható és egy viszonylag rövid időn belül lezajló ármegállapítási mechanizmus. Most ott tartunk, hogy a mintegy 8000 törzskönyvezett termékből körülbelül 3100-3200-an a piac. Az előző időszak mindenféle fajta rendelkezéseinek, kihangsúlyozom, nagyon sokszor populista és nem megfontolt rendelkezéseknek köszönhetően oda jutottunk, hogy első hullámban eltűntek a nagyon olcsó termékek, úgy fogalmaznák, hogy a 10 lej alatti termékek így egyik napról a másikra eltűntek a piacról, illetve az elmúlt hetekben, hónapokban láthattuk ezt az állandó vitát, hogy akkor kivonják a román piacról, maradnak, nem maradnak, milyen feltételekkel maradnak a termékek a piacon. És időnként megkaptuk a fricskát a média különböző csatornáin, hol ez hiányzik, és ki nem végezte időben a munkáját, hogy ez megoldódjuk. Éppen miatt üdvözlendő az, hogy visszakerült egyrészt a minisztérium szintjére, azt is el kell mondanom, hogy változások történtek a különböző szakbizottságok, hát nem csak összetételével, hanem egyszerűen a biztosítóháznál lévő szakbizottságok azok meg lettek szüntetve, tehát ki lett iktatva még egy bürokratikus lépés ebben a kérdésben, és másfelől pedig megpróbáljuk megteremteni egy olyan mechanizmust, ami működik Európa szerte, kiszámítható, és nem mondom azt, hogy napok alatt, de néhány hét alatt választ is kapnak az igénylők. Tehát most ott tartunk, hogy több éves procedúrának vannak kitéve akár a gyártók, akár a forgalmazók, illetve azt sem titkolom el, hogy egy kicsit kiszámíthatóvá akar szeretnénk tenni az ármegállapítás kérdésköréből olyan illetékek megállapítását is, ahol minél kevesebb, hát hogy mondjam, kiszámíthatatlan vagy misztifikált elem van az illeték megállapításnál, itt főleg a klóbekre gondolok, ami elég sok gondot okozott, illetve kb. 700 pert nyitott meg a forgalmazók és az országos biztosítók között. Ezen dolgozunk, és minél előbb pontot szeretnénk tenni erre a kérdésre.
Jobbára negatív kicsengésű témákról beszéltünk, viszont van pozitívum is.
Mégpedig ön tud olyat? Mert én legalábbis
ha munkáról esett szó, akkor van itt egy pozitív törvényjavaslat is, ami szerint elismerhetik ezután az egyetemek a posztliceális asszisztens képzésben részesült személyek kreditpontjainak egy részét.
Kis úr, köszönöm, hogy erről beszélhetünk. De ha megengedi, akkor engedje meg, hogy tisztázzak egy olyan kérdést, ami látom, hogy a bizottsági döntést követően már rögtön felbukkant. Tehát mi onnan indultunk el, és a törvénymódosítás az arra vonatkozott, hogy aki posztliceális asszisztens képzésben részesült, az juthasson be az egyetemi asszisztens képzésbe. Nem volt szó felvételiről, ismerjenek el nem tudom hány kreditet, elég nagy számról volt szó eredetileg, és folytathatnám a sort. Nos, elég hosszas tárgyalássorozatok után találtuk meg egyrészt véleményem szerint egy elfogadható, egy méltányos formát ennek a törvénytervezetnek, és kezdeném azzal, hogy hagyományosan az asszisztensképzés nálunk évtizedek óta posztliceális formában történt. Különböző szakterületeken, laborasszisztenstől általános asszisztensig és szülésznőképzésig, és folytathatnám a sort. 2010-ben az oktatási törvényben megjelent, nem igazán értettem, hogy miért, de megjelent 174-es bekezdés, ami tiltja az egészségügyi oktatásban a posztliceális képzésben részesülők esetében, hogyha tovább tanulnak, hogy tovább vihessék, vagy a tanulmányaik egy részét, vagy tantárgyakat elismerhessenek az egyetemi oktatásban. A bolognai rendszerben történő belépést követően beindult Romániában az egyetemi szintű asszisztens képzés, és itt ki szeretném hangsúlyozni, általános asszisztensi képzés történik csak egyetemi szinten. Tehát ez arra a helyzet esetre vonatkozik, hogy az, aki posztliceális képzésben részesült, érettségi diplomával rendelkezik, és felvételt nyer az egyetemi oktatásban, ott minden egyes egyetem dönthesse el, hogy mit ismer el, mit nem ismer el, hány kreditpontot ismer el, mennyit nem ismer el, és ennek figyelembe vételével folytathassa valaki a tanulmányait, hogyha ő úgy dönt, hogy ő tovább akar tanulni egyetemi szinten. Van egy másik kérdéskör, amit nem rendez ez a törvény, és nem akartunk szándékosan belemászni ebben a kérdéskörben, tehát a kompetenciákat illeti ebben a pillanatban ugyanaz a posztliceális képzésen átesett nővér esetében és az egyetemi oktatáson átesett nővér esetében a különbség ebben a pillanatban a bérezés között van. Tehát gyakorlatilag mi eltöröltük azt a diszkriminatív intézkedést, ami egyébként minden más szakterületen érvényes volt, hogy ha befejeztél egy oktatási formát, ha tovább akarsz tanulni, vegyék figyelembe az előző oktatási formában letöltött időt, tantárgyakat, és folytathatnám a sort, és az egészségügyi oktatás ez nem volt érvényes. Természetesen ott elég hosszas vita volt, elég sokáig ütköztek ott a vélemények, és apró aljasságok is elő-elő jöttek ebben az egész procedúrában, de véleményem szerint egy előrelépés azoknak, akik ezt a továbbtanulási formát választják, és ki szeretném hangsúlyozni, tehát egyetemi szintű oktatás csak általános asszisztensi oktatásként folytatható, független attól, hogy milyen posztliceális, vagy milyen szakterületen végezték a posztliceális képzésüket. Tehát érvényes laborasszisztenstől általános asszisztensig mindenkinek, aki rendelkezik érettségivel, és felvételt nyer. Ezt ki szeretném hangsúlyozni, tehát ez az a forma, amit végül elfogadott a két szakbizottság, oktatás, illetve egészségügy.
És a plénum jóváhagyás során vár, mint döntőház.
Az várt, a plénum is jóváhagyta. Egy hangulat, tehát még csak tartózkodás vagy ellenszavazat sem volt a teremben.
Mindenképpen jó hírként hangzik ez a törvénymódosítás. Remélhetőleg, hogy sokan kihasználhatják. Tisztelt László Attila, Kolozs megyei szenátor úr, a Felsőház Egészségügyi Szakbizottságának az elnöke. Köszönöm önnek a tájékoztatást.
Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, és mindenkinek egészséget kívánok.